Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 19. századi katolikus szellemi életben különleges hely illeti meg a nagy megtérőt, konvertitát, John Henry Newmant, a modern katolikus gondolkodás egyik megújítóját, a modern időkkel szótértő vallásosság előírnökét. Newman 1801-ben született Londonban hívő anglikán családban. A hitét kamaszkorától mély élményként megélő ifjú 1816-tól teológiát tanult az Oxfordi Egyetemen a Trinity College diákjaként. 1825-ben avatták lelkészé, 28-tól pedig az Ariel Kollégium tagjaként, az Oxfordi Egyetem templomának lelkészeként az anglikán egyház bürokratizmusa, liberalizmusa, mindennapok vallási életének kiüresedése ellen szót emelő lelkiségi mozgalomnak, az Oxford mozgalomnak lett vezér alakja. A kiváló hitszónak és publicista Newman személyesen tanulmányozta az ókeresztény irodalmat, egyháztörténelmet és a hitválságából kivezető utat az egyház ősi hitéhez, a hagyomány tiszta forrásaihoz való visszatérésben vélte megtalálni. Mindez a katolikus egyházhoz, mint a hagyomány és tekintély forrásához való közeledést jelentette számára. Konferencia beszédei és iratai híres sorozatában az 1830-as évek végétől a hagyomány tekintélyét és a tekintély hagyományát védelmezve az angol köz- és egyházi élettel való szakításig jutott. Ebből az időből származó beszédeiben és értekezéseiben Newman a szentségtan, az egyháztan, az apostoli folytonosság kérdéseit vizsgálva lényegében már eljutott a katolikus hit felfogás elfogadásáig. A körülötte is általa vezetette az államegyház megújítását és a katolikus egyházzal való kiengesztelődést követelő Oxford mozgalom körüli viták idején 1841-ben lemondott egyetemi és lelkészi állásáról visszavonult a közszerepléstől. A döntő lépést 1845 őszén tette meg, amikor a római tartózkodása idején a hitvallást letébe átlépett a katolikus egyházba. A maga idejében botránynak számító értelmiségi körökben viszont valóságos katolizálási hullámot elindító áttérése után visszatért Rómába, ahol 1847-ben pappá szentelték, a következő esztendőben pedig belépett az oratoriánus szerzetesek közé. Hazájába visszatérve 1848-ban Birmingham mellett egy házat alapított, ahol élete következő 4 évtizedében élt és dolgozott. 1851-től elvállalta az ír katolikus egyetem rektori tisztét, amely számára a katolikus tudomány és műveltségeszmény megfogalmazásának lehetőségét jelentette. Newman sokat írt, értekezett a hittételek történeti fejlődéséről, a hitélmény belső természetéről, a hívő gondolkodás sajátos grammatikájáról, az egyházi tekintélyről, és folyamatos vitában állt a liberalizmus szellemi nihilizmusával. 1864-ben adta közre élményeit, tapasztalatait rögzítő szellemi önéletrajzát, amely a hit ősi értékeihez ragaszkodó, azokat a modern ember gondolkodásához bátran hozzáigazító teológus vallomása. Személye gyakran állt támadások keresztüzében, anglikán oldalról élete végéig kísértette az árulás vágya, a katolikus konzervatívak pedig titkos protestantizmussal, a hit értékeinek relativizálásával, a racionális teológia érzelmi fellazításával vádolták. Egyház és pápa hűségének nagy próbatétele volt az első vatikáni zsinat, amelyen nem kívánt, de egészségi állapota miatt nem is tudott részt venni. Ennek fő oka a pápai tévedhetetlenség dogmaként való kimondásával szembeni ellenérzése volt. Nem etétel igazságát vitatta, hanem kimondását tekintette időszerűtlennek, nem kételkedve abban, hogy a katolikus egyház és annak feje biztosan igaz módon hordozza a keresztény tanítás teljességét, hitelesen őrzi a keresztény közösség hierarchikus természetét. Az írásai és kiterjedt levelezése révén az angol katolikusok szellemi lelki vezetőinek számító Newman körül a gyanakvás légkörét csak az oszlatta el, amikor 1879-ben 13. Leó pápa a bíborosok sorába emelte a már idős szerzetest, aki jelmondatává a gondolkodása lényegét kifejező cor ad cor loquitur, szív szól a szívhez gondolatot választotta. Pápai engedély birtokában bíborosként is oratóriumában élt és dolgozott 1890-ben bekövetkezett haláláig. Boldogá avatására 2008-ban került sor, 2019-ben pedig az egyház szentjei sorába emelte. Newman gondolkodásának katolicitása és modernsége az ókeresztény irodalom ismeretéből származott, és meggyőződéséből, hogy a dogmák fejlődésében és a Biblia értelmezésében a tanító egyház tévedhetetlen, ám fokozatosan kibontakozó hitének meghatározó szerepe van. Így vált meggyőződésévé, hogy a keresztény hit igazságát annak az egyházban, a hívő emberekben való folyamatos és fejlődő létezése, nem pedig a racionális teológiai vagy filozófiai érvek sora bizonyítja. A patrisztikus hagyományra, az angol száz ismeretelméleti empirizmusra, a modern lélektanra, a tübingeni és a római iskola véleményére támaszkodva olyan hitmegértési modellt, olyan teológiai nyelvelméletet és hermeneutikát alkotott meg, amely alkalmas a fokozatos értelmi belátás, a tekintély és a személyes érintettség harmóniájában látni a keresztény tanítás egyéni elfogadásának aktusát és a következtetés érzékéhez, mint az ember sajátos antropológiai és ismereti elméleti adottságához kapcsolódó hitfolyamat egészét. Ugyanakkor Newman távol tartotta magát a korabeli neotomizmus szigorú racionalizmusától. Számára a hitben adott, történelmileg fejlődő, értelmileg is körüljárható hitbéli elfogadás lényegét irracionális, személyes, akarati aktusok alkotják. Az egyház és hagyománya így a személyes hit normatív mércéje, ezt azonban minden egyes hívő érzelmi, akarati hit érintettségének egymásra következése hitelesíti. Sem az egyház, sem az egyes ember hite nem olyan egyszerű lezárt aktus, amely ne volna alávetve az egyéni élet vagy a történelmi létezés folyamatainak. Olyan fokozatos belátás, amelyet külső tekintélyként Róma és a tanító egyház közössége, belső fórumként az egyes emberben működő természetes hitérzék hitelesít. Ezzel Newman előhírnöke lett a modern gondolkodás azon formájának, amely a tanító hagyomány és tekintély régi és személyes autonóm hitét modern alternatívákkal hozta összhangba, és azt a lelki-szellemi megújulást készítette elő, amely a II. Vatikáni zsinat után az ősi lényeg megőrzésével tudott új szellemi arculatot, lelki tartalmat kínálni a katolikus világegyház, a hitét megélni akaró hívő egyén számára, aki napi élményként tapasztalhatja meg, hogy ősi hite nem rideg avultság, hanem eleven Krisztusi élet. Dogmatikai és vallásbölcseleti kérdések mellett Newman kora számos aktuális kérdésében is kifejtette véleményét. Elutasította kora pozitivizmusának és túlzó liberalizmusának gondolkodásmódját és a radikális szocialista eszméket, egyházától azonban a korábbinál nagyobb szociális érzékenységet, a tudományos haladás iránti nagyobb fogékonyságot, a világgal szembeni nyitottságot követelt. Mindezek mellett Newman a 19. századi spirituális irodalom klasszikusa is. Elmélkedései, lelkiségi írásai, naplói levelezése egy modern módon gondolkodó és mélyen hívő, a hit és a mindennapok világában is eligazodó ember személyiségébe adnak betekintést. Newmannel csaknem egyidős volt a 19. századi katolikus szellemi élet egy másik jelentős alakja, Antonio Rosmini Serbati gróf, olasz katolikus teológus, filozófus, egyházi és lelkiségíró, egyházmegyés pap, a spiritualizmus és az ontologizmus képviselője, az itáliai katolikus szellemi megújulási mozgalom vezető alakja. Rosmini arisztokrata család gyermekeként, osztrák alattvalóként látta meg a napvilágot a dél-tiroli Roveretóban. Padova Egyetemén tanult teológiát, 1821-ben pappá szentelték, majd szülőföldjén plébánosi szolgálatot vállalt. 1828-ban megalapította a később Rosminiánusok néven ismert Szeretet Intézet nevű papokból és laikusokból álló gyermekneveléssel, szegény gondozással foglalkozó közösséget, amely ma is a világ számos országában működik. Élete későbbi szakaszában még a lelkipásztori feladatoktól is visszavonulva csak tanulmányainak élt, de irányította az által alapított karitatív szervezetet és szerzetesi közösséget. Vállalt viszont közéleti szerepet, hiszen Piemonte királyának volt a tanácsadója, majd Piemonte római követe, és 9. Pius pápa mellett is tanácsadói szerepet vállalt. Az 1848-as forradalom idején tért haza, ahol 1855-ben Stresszában bekövetkezett haláláig írásain dolgozott. Rosmini a felvilágosodás eszméinek ellenfeleként a filozófia és a teológia, az értelem és a hit összhangjának helyreállítását tekintette legfontosabb szellemi feladatának. Ennek a célnak állt a szolgálatában Szent Ágostonra és Aquinói Szent Tamásra is visszatekintő, de kora merev neotomizmusát elvető ismeret és lételmélete, amely az ontologizmus szellemi pozícióin alapult. Véleménye szerint az embernek vereszületett eszméje, tudása van a létről, amely a kanti a priori eszméktől eredendően objektív természete révén különbözik. Az ideális lét metafizikai eszméje ugyanis szükségszerűen feltételezi a reális létet, Istent. Ebből Isten létadottságként adott eszméjéből következik szellemi megismerésünk alapjaként az ideális lét, amely maga is eleve objektív természetű. Erre a bölcseleti alapra épültek Rosmini tematikus művei, amelyek a keresztény bölcselet és világnézet témáinak szinte teljes körét kívánták feldolgozni. Pedagógiai és pszichológiai felfogása Szalézi Szent Ferenc útmutatása szerint haladt, antropológiai és morális nézetei personális vonásokat mutatnak, a vallási megértés és a hívő befogadás elemzésekor pedig John Henry Newman felfogását előlegezi. Több ponton vitázott a hozzá hasonló nézeteket is valló jelentős pappolitikussal, Vincenzo Gioberti-vel, valamint a racionalizmus és a panteizmus eszméivel. Új tanulmányok az ideák eredetéről című 1830-as írásában viszont kora teljes szellemi valóságát tekintette át. Szellemi sokoldalúságát mutatja, hogy számos munkájában foglalkozott az aszketika és a misztika témáival, miközben élénken foglalkoztatták a politika, a társadalom, a jogvilágának kérdései is. Ez utóbbi témák tárgyalásakor a mérsékelt liberalizmus útmutatásait követve az ember és a közösség természetes jogait védelmezte az államhatalommal szemben, az állam és az egyház szétválasztását viszont élesen ellenezte. A szociális igazságosság második alapszabálya című 1848-as mérsékelt liberalizmusát megszólaltató műve és az egyház belső reformját sürgető írása az egyház öt sebéről még a megjelenés évében indexre került. Ezt a tilalmat 1854-ben részlegesen felfüggesztette ugyan Róma, ám 1887-ben a Szent Officium ismételten elítélte művein 40 tételét, zömében olyanokat, amelyek ontologizmusának metafizikai és ismeretelméleti alapjait érintik. Ezt az elmarasztalást két évre rá 13. Leó pápa is megerősítette. Ennek tudható be, hogy teljesen csak a II. Vatikáni zsinat idejére rehabilitálták. II. János Pál 1998-ban már az egyik legnagyobb keresztény gondolkodóként méltatta, 2007-ben pedig megtörtént boldoggá avatása. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.